Mennyi atyán, kérjük, hogy a hitnek titkát azt bonts ki előttünk, és tedd világossá, hogy mit is jelent a számunkra a megváltás, a megigazulás, és hogyan tudunk abban élni, és hogyan tudjuk azt egyre inkább kibontani a magunk számára. Add meg nekünk, hogy tudjunk megerősödni a hitben, hogy ez erőt adjon a mindennapokban, és tudjuk az életünk eseményeit és dolgait a te szempontjaid alapján is látni, és így tudjon minden a javunkra szolgálni ebben az életben. Köszönjük azt, hogy megadod nekünk az erőt, megadod nekünk a mindennapi kenyeret, és adsz nekünk most időt arra, hogy megálljunk a te jelenlétedben. Köszönjük, hogy te bőségesen megáldod a mindennapokban is azt az időt, amit veled töltünk, és ez soha nem vész kárba, és mindig meghozza majd a maga gyümölcsét. Így kérjük most, hogy tegyük le a gondokat, terheket, és tudjunk szabadok lenni a te jelenlétedben. Légy itt jelen közöttünk, és szenteld meg a te nevedet mi bennünk. Amen. A mai alkalommal az igét a Rómabeliekhez írott levélből olvasom. Első fejezetből a 16. és 17. verset. Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére. Elsőként zsidónak, de görögnek is, mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne, hitből hitbe, ahogyan megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog élni. Ehhez kapcsolódóan pedig az 59. kérdés felelet a Heidelbergi KT-ból. Mi hasznát veszed, ha mindezeket hiszed? Felelet azt, hogy Isten előtt Krisztusban megigazulok, és az örök életnek örököse vagyok. Ezt az igazságot bontanánk ki, és erről beszélgetnénk. Ugye a Heidelbergi KT-nak sokszor van ilyen gyakorlati kérdése, hogy mi haszna, mi hasznom nekem ebből. Ez nem egyfajta hideg haszonelvűséget jelent, vagy egyfajta számítást. Ugye most itt egy kicsit lábjegyzetben, hogy van egy ilyen vicc is, hogy ki a legnagyobb számítógép. A vicc úgy szól, hogy hát a lelkipásztor mindenben azt hiszi, hogy majd így lesz. Ugye mindenben számít az Isten segítségére. Ez egy rossz vicc, de valahol tükrözi azt, hogy néha a hitben sokszor ugye úgy érezzük, hogy ez a hit, ez valami fajta reménység, ami nem biztos, hogy beteljesedik, és ez a mit használ nekem, ebből benne van az, hogy na mégis akkor mit fogok ebből én, most így mondom, profitálni, vagy mi lesz akkor az én jutalmam ezért, vagy az én hasznom ebből. A hitnek tehát másfajta rendszere van, mint a világban az anyagi dolgoknak, mert nincs azért egyértelmű megfeleltetés, itt is megvan a mi hasznunk, de nem biztos, hogy minden kézzel fogható, és nem biztos, hogy mindig mindent olyan racionális módon tudunk haszonként elkönyvelni, hanem a hitnek haszna az a lelki dolgokban nyilvánul meg. És lelki módon kell közeledni a lelki dolgokhoz, lelki módon érthetőek azok, a lelki ember számára érezhető és tapasztalható, és a testi ember számára bolondság. Ugye valakinek beszélünk az üdvösségről, az örök életről, most általában mondom ezt, mondjuk testi emberről beszélünk, akkor azt mondja, hogy bolondság, hát mi hasznom lenne nekem abból, hogy én hinnék ugye ebbe. Hát ezek szavak, ezek gondolatok, ezek úgymond ideák, amelyekre én nem alapozhatom az életemet, nekem valami több kell, valami biztosabb kell, ami a mában hat és boldoggá tesz, megadja az anyagi biztonságomat, az egzisztenciámat. A hívő ember viszont pont fordítva értékeli, azt mondja, hogy Isten ígéretei, Isten igazsága maradandó. Minden földi mulandó kincsnél és ígéretnél, és arra teljesen bizonyossággal ráépítheti mind a jelenét, mind a jövendőjét, mert a hit igazsága megáll. Bármilyen körülmények között. Míg a földi világban annyi minden változik. Ki miben tette ugye bizodalmát, mire építette az életét, összedől. A hit dolgában az Isten olyan örökkévaló alapot vetett, ez ugye Jézus Krisztus és az ő váltsága, amely nem inog meg, és meg fog minden időben állni. Ugye ez, hogy mi nekünk a hasznunk, és mi hasznát vesszük abból, hogy hisszük mindazt, amit az evangélium mond, és Krisztus, amit tett értünk, ugye két dolgot fogalmaz meg a Heidelbergi KT, az, hogy megigazulunk, és az, hogy az örök életnek örökösei vagyunk. Akkor ezt a két dolgot vizsgálnánk meg, és talán nagyobb hangsúlyt helyezzek a megigazulásra. Hogy akkor ugye ez, mi az a haszon, amivel én már a jelen való világban élni tudok. Ugye a megigazulás, mint kifejezés, abban már benne van az, hogy én a megigazulást nem saját magam erejéből hajtom végre, hanem a megigazulás, mint kifejezésben az benne van, hogy ez nekem tulajdonítatik az igazság. Tehát nem én igazítom meg magamat, hanem Isten az, aki megigazítja az én életemet, Isten az, aki érvényesíti az én számomra azt az igazságot, amit nekem tulajdonít. Tehát nem az emberi természet tesz eleget az Istennek. Ezt még hívő emberként is jó fölismerni, mert minket is megkísért hívő emberként, hogy úgymond döntünk Isten mellett, elfogadjuk a megváltást, és úgy gondoljuk, hogy a mi igazságunk, ahogy élünk az életünkben, ahogy élünk, azáltal leszünk mi jók, vagy igazak Isten előtt, hogy akkor ugye mit kezdtünk a mi hitünkkel. Nem tudom, érthető. Hogy akkor én, ahogy élek, jól élek a hitemben, akkor én egy megigazult ember vagyok, de ha már rosszul élek, akkor nem. Valamilyen szinten igaz ez úgy, hogy engedelmeskedik az ember az Isten lelkének, akkor jó gyümölcsöt arat, ha megengedetlen, akkor elbukik és szembe kerül az Isten akaratával. Ilyen szempontból érvényes ez, hogy mi mit cselekszünk, természetes, hogy azt aratjuk. De a megigazulásunk nem abban van elrejtve, hogy én jól cselekszem vagy nem, mert akkor cselekedetek által lenne még mindig az üdvösségem, még a Krisztusban is, hanem a megigazulásom abban van, hogy Krisztus egyszer és mindenkor elvégezte az ő áldozatát, értem. És abszolút nem bízta Isten a mi megigazulásunkat miránk. Nem bízta miránk. Hanem ő ezt ajándékba adja nekünk, amit mi ugye fölismerhetünk, és hálából, ugye ez a hozzáállásunk, mi hálából járjuk úgymond az engedelmesség útját, azért, hogy mert Isten rajtunk könyörült, visszaadta nekünk az életet, az élet teljességét, és megbocsátja a mi vétkeinket. Vagyis a megigazulást közdi velünk a Krisztusban, mert átérhetjük azt, hogy megbocsátattak a mi vétkeink. Ugye két dolog van a megigazulásért, tehát Isten a felelős ennek a közléséért, ezt ő ígérte meg, és ő ajándékozza nekünk. A megigazulás pedig, a megigazítást magát pedig Krisztus végezte el. Krisztusnak ezért hangsúlyozzuk mindig a két természetét, az Isten és az emberi természetét, hogy ezzel a kettővel hajtotta végre ugye a megigazítást. Először is, ugye emberi természetnek kellett eleget tennie, mert az emberi természet követte el az engedetlenséget Istennel szemben, ezért Krisztusnak emberi természetet kellett magára vennie, hogy az engedelmességet felmutassa, amit tökéletesen mindvégig megtartott. Ez Isten igazságát, Isten igazsága kívánta meg ezt az utat. Ezért öltött testet Krisztus emberi természetben. Tehát emberré lett, valóságos emberré. A másik pedig, hogy isteni természetnek is kellett lennie Krisztusnak, mert Isten haragjának a súlyát emberi természet el nem hordozhatta volna. Tehát, amit ő hordozott, és azt, hogy az egész emberiség bűnét magára vette, és ezt úgymond hordozta, ehhez isteni erőre, és isteni természetre volt szüksége. Most, hogyha megnézzük a saját válaszunkat erre, akkor azt is jelenti, hogy amikor én hiszek, akkor én azonosulok Krisztussal, Krisztus áldozatával. Ezáltal én új állapotot és új lehetőséget kapok az Istentől, átélem saját embervoltom nyomorúságát, hogy bűnös ember vagyok, és a Krisztusban, ha felismerem a megváltásomat, átélem azt az állapotot, hogy én szabad ember vagyok, Isten gyermeke. Ezt a kettőt egyszerre éltem meg. Bűnös ember vagyok, kicsoda szabadít meg engem, és azt, hogy Krisztusban semmiféle károsztató ítélet már nincs, mert szabad vagyok, megbocsátott Isten. Ha most emberileg szóval megigazulásunk, az egész végig ennek a két állapotnak a folyamatos megtapasztalása. Tehát én, amikor az üdvösségemet megláttam a Krisztusban, ezt láttam meg ezt a kettőt, és az egész életemben végig fog tartani. Tehát a hívő ember, és tapasztalja a hitben járó, a Krisztus megváltásában járó ember hitre jutása után még 10, 15, 20, és élete végén is azt fogja tapasztalni, hogy a bűnös ember egyrésztről. Másrésztről pedig azt, hogy de mégis megigazított ember is. Miért jó ez? Látszólag az ember le akarná vetni azt, hogy ő már ne érezze a saját nyomorúságát. Hogy az mennyivel jobb lenne, hogy csak a tisztaságomat éreznem, csak azt, hogy most már Krisztusban szabad vagyok. De akkor az ember nem szorulna rá az Isten kegyelmére újból és újból. Nem lennék rászorulva Isten kegyelmére, ha én már magamat tökéletesnek, olyan értelemben tisztának érezném, hogy még saját emberi nyomorúságom és gyönge voltom nem lenne belém oltva. Egy idő után az ember elfeledkezne erről a kegyelmi állapotról, amiben oda került az Isten közelébe, és hogy ő kegyelemből hitáltal tartatik meg. Mert azonnal bejönne az, hogy de hát én igaz vagyok. Vagyis van Isten előtt úgymond valamire való dicsekedésem. Ezért ez a kettő, amikor megnyilvánul bennünk, és érezzük saját gyengeségünket, és érezzük a kegyelemre szorultságunkat, ne érezzük azt, hogy nem jó úton járunk. Mert ez a megszentelődés útja. Ezt éreznünk kell. Ilyen értelemben a hívő ember, amikor meglátja a Krisztus keresztjét, nagyobb terhet kap, mint előtte kapott. Mert előtte nem volt ismeretes előtte saját gyengességének, úgymond bizonyos fokú tudata, amíg élt a bűnében vagy valamiben, csak ugye érezte annak a negatív hatást, de amikor már hívővé lett, most azt mondom, nagyobb terhet kap. De nagyobb kegyelmet is. És megkapja hozzá az örömöt, a bizonyosságot is, hogy tudjon élni ebben a feszültségben, mert ez egy feszültséget jelent. Ezért mondja Pál apostol, hívőként mondja Krisztusban megszületettként, hogy én nem azt cselekszem, amit akarok. Ez nem az az ember mondja, aki még nem jutott el a Krisztus látására, hanem egy apostol mondja, aki küzdi a mindennapi életeket, és másokat tanít, és nagy kegyelmi ajándékai vannak, és embereket hitre vezet, és ő is azt mondja, hogy én nem azt cselekszem, amit akarok. Ez a mindennapi tapasztalat. De ott van a Krisztus, akiben le tudom győzni ezt a természetemet, és ő is átéli ennek a kettősségnek a harcát. Tehát amikor megigazultunk Krisztusban, akkor mit látunk? Szembenézhetek az ítéletemmel, saját ítéletemet láthatom, nyomorúságos állapotomat, de a Szent Háromság Istenbe vetett hitem és reménységem meggyőz engem arról, hogy Isten mégis ennek ellenére igaznak tart engem a Krisztusban, vagy megigazított. És nem tudom, érthető-e, ezt a kettősséget és feszültséget meg kell élnem. Akkor van meg az egész kegyelemnek és isteni műnek az ereje és dinamikája, hogyha ez a feszültség megmarad. És mi sokszor ezt a feszültséget ki akarjuk venni, mondván, hogy ez így nem jó nekünk, mert ez így nagy feszültséget ad az életemben. Nagy az ellentét. Én és az Isten vezetése, munkája, mert mindig érezzük, hogy le vagyunk maradva most idézőjelbe, de nem is lehetünk nem lemaradva. Mert ez a lényeg. Hogy mindig a tökéletesség felé vezető úton ösztönözni kell az embert, és úgymond ez a lemaradás, hogy még nem vagyok ott, vagy hogy is szoktuk ezt mondani, hogy már nem, meg a még nem állapota. Már nem vagyok teljesen ugye Isten nélkül, mert én már Krisztusban vagyok, de még nem jutottam el a tökéletességre, és ezt a kettőt érzem magamba, hogy én már ezt sem vagyok, de még amaz sem vagyok teljesen, és azt érezném, hogy valami baj van velem, mert ennyi idő után talán azt mondja a hívőben, nekem már jobbnak kellene lennem. És ezzel az emberi természetét szeretné megváltani az ember. Most értsük jól, az óemberi természetét. Mert azzal van bajom, hogy én minden nap fölkelek, és ugyanaz az óemberem ébred. Aki ugyanúgy ösztönöz engem a régi dolgaimra, és ebbe semmi változás nincs. Igen, ebbe semmi változás nincs, mert az óemberemet az Isten nem változtatta meg. Hanem azt adta meg nekem, hogy úgymond azt mondja a Szentes, hogy isteni természet részese is lettem a Krisztusban. Ami azt jelenti, hogy az emberi természetemben én Istennel azonosulva, az óemberemet naponként küzdve és levetve, én igyekszem az újban járni. És ebben alázattal gyakorlom magamat. Ez a Krisztus, azt mondja Krisztus, hogy vegyétek fel az én igámat, hogy az én igám gyönyörűséges, és én szelíd és alázatos vagyok, vegyétek föl az igátok. Az igánk fölvevése egyrészt ez, hogy emberi természetünk, és az isteni természetünknek a feszültségében Krisztussal együtt küzdjük a mindennapi harcainkat. Tehát a megigazulás akkor egy pontszerű dolog, amit Krisztus elvégzett egy adott időben, mindenkire érvényesen. Másrészt pedig, amikor én hitre jutok és megismerem magam számára a Krisztus megigazító kegyelmét, akkor az én számomra egy folyamatos jelen. Folyamatosan munkálkodó isteni akció lényegében, amiben benne vagyok. És ez akkor mit is jelent a számomra? Azt jelenti, hogy Isten a gyermekévé fogadott, ettől nem távolodok el, mert ez isteni döntés. Nem az én érdemem szerint történt. Még mielőtt én választattam volna Krisztus kegyelmére, a megváltást már végrehajtotta Isten. Ez is ezt húzza alá. Mielőtt én igent mondtam volna, hogy kérek ebből, Isten már végrehajtotta a megváltást. Vagyis ő már döntött. Egy megelőlegezett döntés van, amit én felismerek később az életemben. Tehát Isten több soron a kegyelmet a magának tulajdonítja, és úgymond majdhogy nem még az ember számára az elbukás lehetőségét is ezen a ponton ki akarja küszöbölni, hogy mindent ő végezzem. Igazából egy ponton van ugye itt a szabad akaratunk, akarati kérdés, hogy én ezt magamra vonatkoztatva elfogadom-e. De ezt már nem lehetett kikerülni. Mégsem lehet úgy üdvözíteni az embert, hogy ő aztán ennek semmiféle tudatában nincs, és nem akarja elfogadni, és ebben nem akar részesedni. Tehát valahol kell, hogy ez is belépjen. Másrészt viszont az Isten odáig ment, hogy mit sem tud az ember arról, hogy igenis ő üdvözítve van. Mert rengeteg ember él, aki nem foglalkozik a hittel, és az ő számukra el van téve az Isten előtt a megigazulás, hogy Krisztusban az ő igazságuk is el van téve. És ebben az Isten nem volt mértéktartó, hanem bőkezűen szórta a magot oda is, ahol látszólag semmiféle termés nem mutatkozik meg. Tehát így van biztosítva a bűneink bocsánata, és ezt kell világosan látni, amikor az embert megkísérti azt, hogy megint vétkeztem, és vajon az Isten megbocsáta nekem, mert már sokatszor elkövetem azt, amit elkövettem. Ugye, mert ez az emberi természet, bűnös emberi természet lényeg, hogy ismétli a saját hibáját, mert azt tudja csinálni, ismételni tudja. Ő megkísért bennünket, hogy Isten vajon megbocsáta nekem már 25-ször, vagy 3-szorra, mert ez az én tipikus bűnöm. Akkor ez jusson eszünkbe, hogy Isten mi abszolút már készen van a bocsánat. Mert pontosan ezt a mechanizmust ismeri az Isten, és azért végezte el a megváltást. Ne kelljen állandóan ismételgetni a bűnbocsánatot. Ne kelljen mindig és újból elkérni, most ezzel mondom. Hanem a bűnbocsánatot mi, amikor 25-ször elkövetem, arra kell rádöbbennem, hogy az már rég megvan. Nem az a baj, hogy nem az a kérdés, hogy Isten megbocsát-e, hanem az a kérdés, hogy én miért nem élek a bocsánatból. Vagy abból a következményből, hogy Krisztus nekem adja az új életet. Mert Isten megbocsát. Most azt mondom, ebből a szempontból nem kérdés, hogy Isten megbocsát. Mert Krisztusban ugye tökéletesen ezt elvégezte egyszer és mindenkorra. A kérdés nem az, hogy Isten megbocsát, hanem az, hogy én vajon ugye befogadom-e, és akarok-e járni, és ebben a helyes lelki, a megszentelődés útját megtalálom-e? Ez a kérdés. Csak az ember megint a saját bűnével van elfoglalva, a saját látásmódjával és önmagával, és az Isten kegyelmét lealacsonyítja egy pusztán megtisztító pillanattá. Mindig azzal foglalkozik az ember, hogy én tiszta legyek, és önmaga tisztaságának a képzetében van, hogy jaj, most akkor megint kérnem kell a bocsánatot, és önmagát mosogatja Krisztus, most azt mondom, óemberi természetét próbálja mosogatni, ami meg mindig be fog szennyeződni. És ez a lelkiismeretünk, hogy vádol bennünket, ugye, ha rosszat teszünk, ha ellene teszünk az Isten akaratának, akkor vádol bennünket a lelkiismeretünk. Ugye sem a lelkiismeret, sem a másik ember nem döntő bíró Isten előtt, a megigazulást tekintve. Ezt olyan értelemben mondom, ha a lelkiismeretem nem vádol engem, és egy másik ember sem mondja rám, hogy én bűnös vagyok, de a Krisztusban a megigazulást nem fogadtam el, akkor nem vagyok igaz ember. Tehát nem a lelkiismeretemtől, és nem a másik ember bizonyságától függ az, hogy most idézve mondom, bűnös vagyok, vagy nem, hanem a Krisztus váltságának elfogadása. Itt értjük meg, hogy ez a kapcsoló pont, mert Isten előtt senki sem igaz. Nincs egyetlen egy igaz ember sem, idézőből megjegyzem, még azok sem, akik lelkiismeretükben igazak. Mert olyan nagy a távolság, hogy így mondjam, az emberi természet bűnössége és Isten igazságossága között, hogy még a legigazabb emberben is talál, még az angyalaiban is talál hibát Isten, akik az ő legszentebb kisugárzását közvetítik. Még az ő angyalaiban is úgymond találhat hibát. Ugye? Tehát, hogy így, ha így nézzük, akkor láthatjuk meg, hogy a megváltás lényegében nem az, amit sokszor érzékelünk, nem a bűn körüli forgolódás, hanem igazából az Isten csodálatos művének a dicsősége, a megváltás. És az ő cselekedetének a legtökéletesebb műve, hogy teljesen egy olyan nagy dolgot tesz az Isten, hogy még önmaga igazságát is, önmaga ítéletét is felülemelkedik az Isten, amikor a Krisztusban a megváltása igent mond. Nem tudom, érthető. Mindenfajta mércének és a legtökéletesebb mércének és megfelel az Isten, és azt is beteljesíti a Krisztusban, hogy itt aztán híja se legyen annak, hogy most valaki igaz vagy nem. Még kérdés sincs. Tehát ezért jó ebbe úgymond belemerítkezni, a megigazulásunkat mikor hajtjuk végre, Mert ha nem ezt látjuk a központi erőnek, és nem ezt látjuk ebbe a teljességébe, akkor az ember visszacsúszik a saját maga körüli forgolódás kísértésébe, és abban, hogy most jó vagyok Istenné, vagy nem vagyok jó, most igaz vagyok, most nem vagyok igaz állapotban, és ebben veszít. Mert nem dicsőséges neki a saját megigazása. Mit használ nekem mindez, akkor ez a Krisztusban megigazulok, ez elhalványul. És gyöngül, erőtlenné válik. Ismeri, csak nem erős benne ez a tudás, és elhalványodik, hogy akkor ez mit is jelent nekem, így, ahogy most próbáltam levezetni, hogy ilyen mértékű tisztaság ez, és ilyen mértékű szabadság. És ugye a másik oldala, amire ez a fajta hit megtanít, hogy ugye ez egy kísértés egyrésztről, hogy nem vagyunk perfekcionisták, hogy mi már tökéletesek lettünk. Ugye van az, hogy valaki, hogy már itt a Földön tökéletességre fogunk jutni, és az lenne a cél. Nem az a cél, hogy itt mi tökéletesek legyünk, hanem az a cél, hogy azt a krisztusi megváltást, amiről eddig beszéltem, abból éljünk. A kettő között különbség van. Mert nem én lettem tökéletes, hanem megtanultam azzal a kegyelemmel élni, és abból élni, amit Isten ezen az úton adott. És azt alkalmaztam az életemre. És ezért lettem tökéletes, vagy ezért válok úgymond tökéletessé, mert a Krisztus tökéletessége és igazsága áramlik át az életemben. Ezért nincs kivéve a megváltott ember a bűn kísértése alól, nincs kivéve az ördög támadásai alól, sőt, még inkább ki van téve annak, hogy megkísérthető, még azok a dolgok is jobban megkísértik, amik eddig nem foglalkoztatták. Mert ismeri az igazságot, és a törvény, vagy ahol hirdettetik a törvény, Isten törvénye vagy igazsága, ott a bűn lelepleződik, és egyre nagyobb erővel próbálja az embert bevinni. De Isten kegyelme is megerősödik. Tehát, nem tudom, ha így érthető, akkor amikor harcaink vannak, ne higgyük azt, hogy rossz úton járunk, hanem igazából azt kell hinnünk, hogy jaj, de jó, ezért tudunk örülni neki, másért nem, mert emberi természetünk szerint nem örülünk neki, de isteni természetünk szerint láthatjuk, ugye Krisztusra nézve, hogy a megtartásunkat csak akkor tudjuk leginkább megtapasztalni, amikor leginkább rá vagyunk szorulva. És ez a kegyelemnek a dinamikája. Elég néked az én kegyelmem, az én erőm erőtlenség által végeztetik el. És így van az, hogy amikor én erőtlen vagyok, akkor erős bennem a Krisztus. És csak ez az, amit talán jobban mélyére kell mennünk, hogy ezt az erőtlenséget erővé tudjuk formálni a hitben, hogy itt ne ijedjünk meg, és tudjuk ezt alkalmazni az életünkre vonatkozóan. Az, hogy az örök életnek örökösei vagyunk, az pedig már ebből a hitből következik, hogy aki Krisztusban, közösségben van, az ő számára él a Krisztus. Élő Krisztusa van. És Krisztus ugye azt ígérte, ahol én vagyok, ti is ott lesztek. Tehát akkor logikátlan dolog az, ha él a Krisztus, és hozzátartozom, és az ő élete van, akkor természetes, hogy hiszek az örök életben, abban a Krisztusban, aki meghalt és feltámadt, mert tudom, hogy én egy élő Krisztussal vagyok kapcsolatban, és én, ha meghalok, akkor én is ott leszek, ahol ő. Ezért az örök élet bizonyossága bennem van. Mert egy élő kapcsolatban vagyok, és tudom, hogy én, akivel kapcsolatban voltam, az ismer engem, és én is megismerem majd őt, és színről színre fogok látni, és mi találkozni fogunk. Ezért az örök élet gondolata, bizonyossága nem is annyira távoli, hogy majd ez lesz, hanem már egészen bizonyos a jelenben is. Mert ugye azzal az élővel vagyok kapcsolatban, aki örökké él. És azt ígérte, hogy én is élni fogok. És ezáltal megvan akkor a bizonyosságunk is, hogy megszületik bennünk. Tehát, és akkor zárásképpen még, mielőtt még mindenki még hozzászólhat, akkor még a 60. kérdést is feltett felolvasom. Mi módon igazulsz meg Isten előtt? Egyedül a Jézus Krisztusban való igaz hit által. Oly módon, hogy bár lelkiismeretem vádol, hogy Istennek minden parancsolata ellen súlyosan vétkeztem, és soha azoknak egyikét sem tartottam meg, tudom, érezzük ezt a totális nyomorúságos állapotot, sőt, még mindig hajlandó vagyok minden gonoszra, Isten mégis minden érdemem nélkül ingyen kegyelméből nekem ajándékozza, és tulajdonítja Krisztus tökéletes elégtételét, igazságát, igaz voltát és szentségét, mintha soha semmi bűnöm nem lett volna. Sőt, mintha mindenben olyan engedelmes lettem volna, amilyen engedelmes volt érettem Krisztus. De csak akkor, és itt van ugye ez a feltétel, de csak akkor, ha egy jó téteményeket hívő szívvel elfogadom. Ez az én részem. Hogy ezt végül is elfogadom a magam számára. Tehát egyszerre vagyok bűnös és igaz. Ez a megszentelődés útja. Egyszerre vagyok Krisztusra, kegyelmére szoruló ember, és Krisztus kegyelmét megtaláló ember. És így igazulunk meg. Ez az útja a megigazulásnak és az életünknek. Akkor most szeretném nyitni a kört, hogy ezzel kapcsolatban akár személyes dolgokat bele tudunk tenni, vagy kiegészíteni valót, hogy ki hogy éri, vagy milyen tapasztalata van. Ezzel kapcsolatban akkor betehetjük. Szervusz, Eldes Békesség! Személyes dolgainkat. Ugye múlt alkalommal is beszéltünk arról, hogy konkrétan már nem is emlékszem, hogy Isten vajon lehetetlen dolgot kérte az embertől, hogy a tör, amit ő mond, ugye teljesítse, és ezt latolgattuk, hogy Isten nem kért lehetetlen dolgot, mert az ember úgy teremtette meg, hogy meg tudja ezt tenni. Most meg arról az állapotról beszéltünk, amiben vagyunk, hogy mi már nem tudjuk megtenni azt, amit Isten kér, és ezért Isten azt cselekszi velünk, hogy megvált. És a megváltás azért van, hogy mi már nem tudjuk megcselekedni. És ő viszont megcselekszi velünk. És itt ez a különbség. Nem én cselekszem meg a saját megigazolásomat, ő megcselekszi velem. Mert a megváltás mindig az isteni cselekvést hajt végre rajtam, folyamatosan. És ezt a munkát nem adja föl az életem utolsó pillanatáig sem. És én ennek részese vagyok. Ez az, hogy én ezt elhiszem, elfogadom, de csak akkor, ha jó téteményeket hívő szívvel elfogadom. Hát ebben az elfogadásban gyakorlom magamat. Jó, akkor lehet, hogy nem mondtam most olyan nagy titkokat el, vagy mindig így gondoltuk, de úgy jó volt nekem ezt végig gondolni, ezt a megváltást, hogy akkor mi is. Mert sokat alkalmazzuk, sokat hirdetjük, vagy mondjuk, hogy bűneiteknek bocsánata, az örök élet a tiétek. De mégis jó volt ezt így most talán előhozni, hogy akkor mégis ez mit jelent. Mert ha ezt nem értjük, akkor végül is a lényeget nem tudjuk bírni. István, akarsz szólni?
Nekem ez annyira fantasztikus, hogy a kártés fogalmaz olyan, mintha soha el sem követett volna. Ez valami hihetetlen, csak egyszer a Kitán Árhoz bácsitól hallottam ezt a példát, és támasztam, hogy valaki mondjuk kilagol egy bankot, bűnkövetel, elkapják belőle a büntetését, kiszabadult, várni megbocsátodik, mert ugye ledolgozta a büntetést, attól ő még bankrabló marad. És ugye ez döbbenetes dolog, hogy mi ott leszünk úgy az Úrnál, hogy tisztelt, mintha mindig tisztelt lettünk volna. És nem mintha mindig tisztelt, akkor nem mondom feltételezni, mintha tisztelt voltunk. Mintha úgy leszünk ott az Úrnál, mintha mindig tisztelt voltunk.
tessék még hozzászólni.
Nekem is lenne egy olyan kérdésem, hogy rágódunk rajta, hogy az ember akkor is bűnös, ha nagyon igyekszik a jóra, és tudomásom szerint semmi rosszat nem tettem, és akkor is bűnös vagyok?
Ez szerint a gondolatmenet szerint, amit elmondtam, igen. Mert akkor kivéve önt, tehát önért nem halt meg Krisztus, mert ön nem bűnös. Érti? Akkor ön a kivétel, akire nem vonatkozik Krisztus kereszt, vagy nem ön, hanem bárki, aki így gondolja, akkor...
És az embereken egymásnak, hát a szeretet azt diktálja, hogy segítsünk a rátadulókon. Uh-huh. Hát ennek egyik példája ma esetleg velem, mentem az aluljáron fölfele, és előttem ment egy kicsivel idősebb néni, de hát olyan nehéz szatyrai voltak, vagy három, hogy szinte feszült a füle, és akkor utóléltem, nekem nem csak egy váltáskám volt, és utóléltem, és mondom, hogy segíthetek? Nagyon szívesen segítek, nincsen semmi cipelni való. Jaj, ne baj! Hát olyan bizalmat annak az emberek. Hát most azt hiszik, hogy el akarom venni tőle, vagy mit tűnnek. Hát felajánlom mégse. Szóval... Nem tudom.
Hát nem tudjuk, hogy van egy negatív tapasztalat esetleg az illetőnek, vagy tényleg az, hogy vannak emberek, akik szeretik maguk intézni a dolgait, és kellemetlen nekik, hogy valaki segítsen. Tehát ő érzi magát rosszul.
Mindenki látta, hogy gyenge, és akkor nehéz.
Ezt akkor érzi meg az ember, amikor ő szorul majd rá, hogy mennyire fog. Most ha én leszek, hogy én örülök-e, ha valaki odalép, és mondjuk az én tetszik érteni. Mert akkor én elismerem a saját gyengességemet. Na jó, hát most csak mondtam, hogy most még nem gond, de később lehet, hogy van egy büszkeség bennem, ugye, vagy nem tudom, hogy hát én azért mégiscsak, hát már hogy néz ki az, hogy nekem viszik a szatyromat, tehát én fogom azt, én akarom vinni. Tehát lehet ebben egy ilyen emberi dolog is. De tény az, hogy most tessék elképzelni, vagy képzeljük el azt, hogy Isten is hányszor vissza van utasítva a mi részünkről, pusztán ilyen emberi érzésbeli okok miatt. Mert Isten akar nekünk segíteni, és azt mondjuk, de most nekünk ehhez nincsen kedvünk, hogy ezt mi megbeszéljük. Hogy ezt mi feltárjuk a lelkünkben, tegyük fel, van egy problémánk. És azt inkább eltakargatjuk. Inkább mondjuk Istennek, hogy segítsél. De amikor Isten föl akarná tárni, akkor azt mondjuk, hogy itt most nem szeretnénk tovább menni ezen. Istenem, így vigyél engem végig, ahogy vagyok. Ezzel nem szeretnék foglalkozni. Tehát értjük most azt a... Például, hogy vannak terhek, amelyeket viszünk, és Isten ki akarná venni a kezemből, de mi ragaszkodunk hozzá, hogy ez a miénk.
Igen.
Majd ezt viszem végig. Igen, és...
Egy olyan gondolatot szeretnék elmondani, hogy mennyire bölcs volt ebben is Isten, hogy nem az emberi mérce számít. Mert azt hiszem, Pálapostól mondja azt az igét, hogy nem senkinek, ha nem az emberi érdemből, hanem kegyelemből szabadít meg. Mert senki se kérkedjék, mert az emberi természetből fakadóan hajlamosak vagyunk arra, hogy kérkedjük, hogy magunkat a másiknál többnek kép vagy jobbnak gondoljuk, és az isteni mérce ez más, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos szempont, legalábbis én ezt értettem meg.
És ilyen szempontból nem előrevívő út, amikor a megszentelődésünket saját bűnünkre nézve próbáljuk megvalósítani, nem tudom érthető-e. Mert akkor az ellenkező irányba nézünk, mint amerre haladunk. Hanem a megszentelődés mindig az, hogy Istent látom nagynak, és az ő rajtam való tettét és szeretetét, és ez vonz engem. Nem pedig az, hogy nézem a bűnömet, jaj, már megint le kéne küzdenem, nem tudom érthető. Mert akkor újból belekerülök ebbe a csapdába, hogy önmagamra nézek, és hogy nekem mit kellene már megint tennem. Ha meg Istenre nézek és Krisztusban, akkor az van, hogy én az ő rajtam végrehajtott kegyelmét és szeretetét fedezem föl naponta, és ez engem arra bátorít, hogy egyre felszabadultabban úgymond alkalmazzam ezt a dolgot, és a bűneim pedig tudom, hogy van, ugye már hívő emberként azt tudhatom, hogy ez van, és ezt úgysem Tehát nem tudom megszüntetni, most idézőjelben, ez a megváltás. Én nem tudom megszüntetni a saját magam bűnösségét. Meg se próbáljam még Krisztussal sem. Mert a megváltás azt jelenti, hogy ezt az egész óemberi természetet az ember leteszi. Mint meg nem javíthatót. Olyan, mint a cipészhez. Nem adom be már a cipőt, hogy ezt javítsa meg. Hanem azt mondom neki, hogy itt van a rossz cipőm, és én új cipőt kérek. Új gondolatot, új érzést és új cselekedet, és abban járok, hogy a régi cipőmet nem javítom tovább. És ezt azért jó úgymond látni, hogy amikor bűnünkről van szó, nem a bűn győzöm le én, hanem a Krisztusban a szabadítást kapom meg. Nem tudom, érthetjük, mert Krisztus győzte le az én bűnömet, nem én. Nem én győzöm le a haragomat, nem én győzöm le az indulataimat, a gyengeségemet, hanem Krisztusban megkapom az isteni megszabadítást, hogy Krisztus legyőzte az én gyengeségemet, fölvitte az én haragomat a keresztre, és ő győzött. Én pedig részesedem az ő győzelmében. Ő nekem tulajdonítja, nekem adja ezt a győzelmet. Tehát abszolút ki van véve még a kezemből, most azt mondom, az a sikerélmény is, hogy én győztem le a bűnömet. Nem dicsekedhetek, és nézd, Uram, most már legyőztem a haragomat. Na, ugye? Egy bennyei piros pontot azért megérdemlek. Hogy most már ez is sikerült. Nem haragszom most már az ellenségemre, Uram, nézd, azért most már én jobb vagyok, mint más, ugye, aki még haragszik. Tehát ezek is érdemek lehetnek, hogy az ember úgy érzi, hogy milyen jó haladni. És azért van az, hogy sokszor az ember ezt így fogja föl, most lelkében egy kicsit megvelegeti magát, és egy idő után nem megy neki a megszentelődés. Vajon miért nem? Mert Isten visszaveszi, mert ugye, vagy az ember elveszi magától a helyes látást, és saját maga dicsőségére kezdi fordítgatni az Isten kegyelmének az erejét, hogy jaj, de jó, milyen jó ember vagyok, és akkor várjuk a reakciókat. És ezért megerőtlen eddig bennünk a hit, hitnek az ereje, mert nem, nincs bennünk ez a belefeledkezés, vagy öröm, nem tudom, érthető így, és ez sokszor, tehát olyan hajszálvékony ez a dolog, hogy tényleg az ember százszor megértettem ezt az igazságot, és százszor elfelejtem. Mert ez valami, hogy mondjam, egyszerű, annyira egyszerű, de mégis olyan közel áll hozzánk az, hogy visszaesünk a másik fajta látásban. És ezért fontos úgy látnunk az embereket is, akiket Isten elénk hoz, hogy ők is a kegyelem által kiválasztott emberek. Ha az emberi természetükre nézünk, akkor azt mondjuk, hogy ő soha nem fog bejutni az Isten országába. Nem? Nincs rá reménységünk sem. A reménységet mindig úgy kell emberekre nézve is alkalmaznunk, hogy az Isten végezte el az ő életébe, hogy ő majd bejuthat. Nem az emberi természetére kell, hogy nézzek, hogy ő még mindig ilyen, ő még mindig olyan. Hívő emberként is hogy viselkedik? Ugye mindig ez a botránkoztató, hogy hívő emberek hogy lehetnek ilyenek? Lehet így hallani, kívülvalók irányába. Teljes természetességgel a hívő ember ugyanolyan bűnös ember, mint a többi. Csak egy különbsége van, hogy ő az életében megtapasztalt az Isten. Egyébként ugyanolyan bűnös emberek vagyunk, mint akik kint vannak. Semmivel sem vagyunk különbek. És amikor ez meglátszik rajtunk, akkor csak az látszik meg, hogy igenis mi bűnös emberek vagyunk. És valahol meg is kell ennek látszani. De a másik oldalnak is, hogy mégis megigazítottak is leszünk. Tehát itt jön az, hogy az erőtlenségek ezért nyilvánulnak meg a hívők között is, mert ők is, úgy így mondjam, ezen az úton járnak, csak ugye meg kell nyilvánulnia az Isten kegyelmének is, és az, amikor valakinek a természete megváltozik, és szeretet teljesebb lesz, vagy tud jól cselekedni, ugye akkor nem az ő emberi természetét ünnepeljük, hogy jaj, de nagy a Józsi bácsi, jaj, de nagy a nem tudom ki, hanem abban a krisztusi természetet ünnepeljük, és nem az emberi mi volt az, ami átsugárzik rajta, hanem inkább az, amit már ugye az Úrban megértett, megélt, és át tud adni, és úgymond áttükröződik rajta, megjelenik rajta. És ezért mondja a Szentírás, hogy mi a Krisztushoz hasonlók leszünk, formáltatunk az ő képére és hasonlatosságára, hogy a megszentelődésben áttükröződik rajtunk az a másik arc, másik tulajdonság. És amikor én mondjuk most vétkezem, mert elkövetek valamit, akkor nem az van, hogy visszasüllyedtem, hanem csak az voltam, aki vagyok. Aki mindig is voltam, és aki mindig is leszek. Nem tudom, értetettem. Nem süllyedtem sehol vissza, csak azt. Egyszerűen ez vagyok én. És az életem végig ez leszek. Hát az emberi természetemet én is hordozom. Életem végéig, és az nem változik. Nem lett jobb, nem lett bölcsebb sem. Tehát így a fejlődésünk nem az, hogy a régi cipőt megjavítottuk. A régi cipő az régi cipő maradt, és ha abba lépünk bele, akkor mindig csámpáson fogunk járni. El van már koptatva az a cipő, nem lehet benne egyenesen járni, és ez a titka, hogy ne abban a régi cipőbe bújjak bele, ahogy így nézzük, hanem járjak a másik cipőbe. Vagy ha kétfele sántikálok, akkor egyik lábon ez a cipő, másikon az, ugye? Vagy pedig próbálok akkor a jó cipőt fölvenni, és ebben járni, amit Krisztus ad. Ugye ez az engedelmesség. Járjatok a Krisztusban, éljetek is ő belőle, ha róla neveztetek, hozzáimádkoztok, akkor valóban járjatok is az ő benne levő hídben. Jó, akkor, hogyha megbeszéltük, van még valakinek esetleg hozzáfűzni való? Ha nem, akkor így forgassuk a szívünkben mindezt, és adjunk ezért hálát, hogy menjünk ezt, tegyük az életünk középpontjává, tisztítsuk ki, és örvendezzünk annak, hogy milyen nagy ajándékot adott nekünk Isten. És így örülhetünk az igazságunknak. Nem tudom, érthető. Ha lelkiismeretünk vádol is, szabad örülnünk, mert Krisztusban a lelkiismeret vádolása ellenére is el van téve, úgymond az megigazulásunk. A lelkiismeretet a Krisztusban meg kell tisztítani. Mert a lelkiismeret néha olyan dolgokat is előhoz, a múltamból, amire már Krisztusban én a bűnbocsánatot megkaptam, csak nem alkalmazom, nem tudom értető, a Krisztus váltságát. A lelkiismertem, mert ő még a bűnös, hogy mondjam, alá van vetve esetleg, mert nem a Krisztusban megtisztult, hanem alá van vetve a régi érzésemnek időről időre fölhánytorgat dolgokat. Vagy jön a kísértés, föltüzeli bennem, hogy de hát mi volt akkor, amikor te azt és azt tetted, vagy neked azt és azt tették. És fölhántorgatja, fölhozza bennem. És azt a tüzet nehéz eloltani, amikor a lelkiismeret dolgozik az emberben, mert az egy lelki dolog, és tehetetlen vagyok, mert akármire gondolok, mindig jön belülről, és támadja ezt a bizonyosságot, és ezt, hogy mondom, oda kell vinni az Istenhez ilyenkor, hogy ezt ő tisztítsa le. Mert a lelkiismeret ilyen szempontból akkor Isten hatalma alá tartozik. És Uram, én Krisztusban szabad vagyok, az én lelkiismeretemet ezen a ponton tisztítsd meg. Sem magamat nem akarom vádolni, sem másokat. Hiszen a Krisztusban igazságot adtál nekem is, és megbocsáthattam egyrészt magamnak, egyrészt a másik embernek. És akkor ez jelenti azt, hogy alkalmazom magam számára a Krisztus váltságát. Ez azért fontos, mert megterhelődik az ember. Főleg a hívő életet él, rengeteg minden történik, a lelkiismeretünk is dolgozik, és sok mindenbe beleakadunk. És ezeket ki kell tudni bogozni, és másokat is szabaddá kell tenni, meg magunkat is a lelkünkben, és közben az Istenre is késznek kell lennünk, hogy ne kötöződjünk meg a Krisztusban levő szabadság közepette, hanem legyünk szabadok az Úrban. Lelkileg és tiszták. Akkor imádkozzunk. Mennyi édesatyán, kérjük azt, hogy a Krisztus kegyelmét és szabadítását megértve, mi valóban tudjuk ezt átélni, hogy egyrészt mi teljes mértékben rá vagyunk szorulva a te kegyelmedre. Nincs saját igazságunk, nincs saját jó cselekedetünk, ami emberi természetünk nem megjavítható. Nem lehetünk jobbak és szebbek és tökéletesebbek, akik majd úgy fognak a te akaratodban járni, egyre jobban, hogy egyre inkább majd megtisztulunk, ha hanem a mi megtisztulásunk és tökéletesedésünk abban van elrejtve, hogy fölismerjük, hogy nekünk ez nem megy, és nekünk a te kegyelmedre, Krisztusra van szükségünk, aki az ő áldozatával megszabadít ebből az állapotból, és új életet ad nekünk. Add, hogy Istenünk, levessük a régi cipőt, és ne akarjuk mindig kijavítani. Krisztusban pedig megértve a kegyelmet, tudjuk elvenni tőled az újat, és együtt tudjuk átélni azt, hogy van régi is bennünk, de ott van bennünk az új is. És így tudjuk az új életben élni az életünket. Urunk Istenünk, szabadíts meg attól, amikor mi látva ezt a feszültséget magunkban, mi a régit meg akarjuk újítani. Hogy ne legyen ekkora feszültség a kettő között. És erősen próbáljuk magunkat átvinni. De ez azt jelenti, hogy mi saját magunkat szeretnénk megváltani. Önmagunkat akarjuk megváltani a te kegyelmedben. És nem engedjük, hogy te váltsál meg bennünket a Krisztusban. Ezért fontos az, hogy nem mi magunkat akarjuk megváltani, hanem a te kegyelmedet hagyjuk munkálkodni, hogy te váltasz meg bennünket. Nem mi váltjuk meg magunkat a Krisztusban, elfogadva az ő szeretetét, hanem te váltasz meg bennünket a Krisztusért, és te végzed el ezt a mi szívünkben. És akkor már, ha ezt meglátjuk, akkor elfogadjuk ezt a tehetetlenséget egyrésztről, másrésztről pedig tudjuk azt, hogy nálad minden lehetséges. Még mi is átmehetünk a tű fokán, és mi is ott lehetünk a te országodban, és minden akadály nélkül bejuthatunk, ha ebben a váltságban megmaradunk. Így köszönjük, hogy szabadok lehetünk az önmegváltás kísértésétől, és szabadok lehetünk arra, hogy dicsőítsünk téged, hogy minden erőtlenségünk és bűnünk ellenére is te tiszta szívet tudsz nekünk adni, és megtisztítod a lelkiismeretünket is, a holt cselekedetektől, és engedelmességet is tudsz nekünk ajándékozni. Most hallgass meg csendben elmondott kéréseinket, és add, hogy Krisztus legyen most életünk középpontjába, és az ő szeretete és váltsága. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.